A Szabad Esés a Dress Code-dal folytatódik. Itt van velünk Bakos János, aki a 80-as, 90-es évek magyarországi sztármodellje volt. A karrierje után több mint 30 évet a férfi divatvilágában töltött, a szabóság területén dolgozik. Ő magát egyébként a hazai divat segédmunkásának mondja, de ikonikusnak tartják sokan, köztük én is, ezért van itt velünk. Szervusz, János!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
A mai témánk az a szabósági kultúra. És azon belül is külön fogjuk szedni a szabósági kultúrán belül a méretre szabott öltönyöket, a félig méretre szabott öltönyöket, hogy ez a bespoke és a made to measure, és ezt az egészet külön vesszük a konfekciótól. De menjünk rá akkor az első körben, kik azok, akiknek ajánljuk a szabósági termékeknek a viseletét?
Hát a bespoke az a csúcsa a kézzel varrott öltönyöknek, a made to measure az pedig egy minta után kiküldik e-mailen valamelyik céghez, aki a cégnek a, úgymond a dolgozója, aki Magyarországon mondjuk egy made to measure terméket forgalmaz, kiküldi, és az visszajön, megmérik, kicsit hosszabb legyen az ujja, vagy rövidebb, vagy bővebb legyen a dereka, azokat a paramétereket lekódolják, kiküldik e-mailen, és visszajön, ez az úgynevezett made to measure. A bespoke az pedig olyan, amikor egy szabómester valahol a világon, akár Budapesten, vagy Bécsben, Milánóban, Párizsban csinál egy öltönyt valakire, oda vissza kell menni, próbálni egyszer, kétszer, háromszor, attól függ, hogy milyen komplikált az úriember mérete. Mert hogyha valaki nagyon rossz alkat, annak többször kell próbálni. Akinek egyszerűbb, annak sokszor elég egy próba is. Ugye a bespoke, a szabósági termék, sokszor egy kölcsönös bizalom alapuló hosszú távú együttműködés. És van, akinek már van szabás mintája. És ha nem változott az alkata, akkor bőven elég egy próba, de nyilván, hogy sok esetben még mérlegre is állítják az embert, vagy megkérdezik tőle, hogy egyáltalán hízott, fogyott, ha azt mondja, hogy nem.
Hát, hogy tervezi-e, hogy fog hízni, meg fogyni, ezt nem tudom, hogy ennyire
hát igen, az már egy alakítási történet, de az biztos, hogy ha van szabás mintája valakinek egy cégnél, akkor tulajdonképpen tényleg elég egy próba is, de mondom, ha nagyon bonyolult az alkotó az ember, hiába van szabás mintája, azt meg kell nézni, újra le kell szedni az ujjakat, ezek fércelten kerül rá tulajdonképpen, egy zakó mondjuk, újra le kell szedni, újra szét kell bontani a fércet, be kell jelölni, hogy hol kell bővebbre, hol kell szűkíteni, szóval az egy komplikáltabb munka, de hát mondom, ez a ruhának a Rolls-Royce, erre majd visszatérünk még.
Bár, mielőtt még tovább megyünk, mi történik az első találkozás? Amikor elmondja valaki, hogy milyen alkalomra szeretné azt az öltönyt, milyen kérdéseket tesz föl a szabó?
Hát először is megkérdezik tőle, hogy nyilván, hogyha valaki célirányosan megy, az tudja, hogy most valamilyen rendezvényre kell neki, vagy esküvőre, vagy temetésre, vagy smoking, milyen színű, csikos legyen, kockás legyen, mit szeretne, sportzakot, nyilván akkor mutatnak neki egy ilyen tenyérnyi anyagvágatokat, mit tudom én, legjobb esetben kevesebbet, de rosszabb esetben az ember nem látja az erdőtől a fát, mert mutatnak 300 féle anyagot, és azt se tudja, mit válasszon belőle.
Itt jó esetben azért hozzáteszi a szabó a javaslatait, nem?
Pontosan a javaslatait. Egy szabó hozzáteszi, vagy általában én, aki egy szabó mellett dolgozok, és ez az én asztalom, hogy én a stílusban úgymond irányítom az úriembert.
És akkor itt kiválasztják az anyagot, a bélést, a gombot.
Igen. Na most ennek az egyedisége nyilván az, hogy bélést is választhat hozzá egy úriember, választhat hozzá gombot, kérheti monogrammal, monogram nélkül, ugye van, aki...
Erről egy kicsit beszéljünk már, ez nem egy ilyen öntöménezés, hogyha monogrammal készül el valami. Például egy ing, az a bespoke, tehát a méretre készült ingeknél, ugye ott van a mellkas és a has között, tehát valahogy így középtájt, ott van egy ilyen monogram.
Hát igen, ez megint egyéni, mondjuk most ha azt mondom neked, talán nekem egy ingen van monogramozva.
Szóval visszatérve a szabóval való, vagy a, ugye van a konzuláns, a szabó és az ügyfél között, vagy konzuláns, aki segít a kiválasztásában az anyagnak, igen, a stílusnak. Igen. Hogyan döntöm el azt, hogy milyen stílusú legyen? Mert ugye itt van az angol, az amerikai, az olasz. Ugye?
Hát gyakorlatilag, tudom, van. Gyakorlatilag vannak demoanyagok nyilván, hogy...
Nem csak
hogy,
az anyag, hanem a szabás minta, vagy a stílus.
Azt mondom, a demoanyagok vannak, fotóanyagok, és akkor meg lehet mutatni, hogy milyen szélességű gallért kér, és rengeteg lehetőség van egy egyedi öltönynek. Az egy szinte egy
végtelen.
Abszolút. Egy olyan dolog, ami olyan, mint egy épület, amikor, hogy mondjam, milyen típusú ajtó, ablak, stb. Szóval hihetetlen cizellált tud lenni egy öltönynek a felépítése. Nem is gondolja egy olyan ember, aki még ilyenben nem vett részt.
Hogyan lehet elkerülni ennyi lehetőségnél azt, hogy ne legyen ez egy félrevásárlás? Tehát, hogy ne az legyen,
hát
hogy
igen,
valami
itt kell
válasz.
Az, hogy a stílus tanácsadó speciál, egy ilyen magamfajta ember jól végezze a munkáját, mert nyilván, hogy azért az ember, hogyha elkezd konzultálni egy klienssel, megkérdezi tőle, hogy nyilván előbb is beszéltem, hogy milyen alkalomra szeretné, azon kívül van, többféle anyag van. Ugye vannak súlyosabb anyagok, könnyebbek, nyáriak, négy évszakosak, téliek, uh-huh. Ezek mind különböző minőségben, gyapjúból, gyapjulen, sejemlen, pamutlen, pamut sejjem, szóval össze-vissza.
Ma már sok anyagban egyébként belekeverik a műszálat is, erről mondj pár szót, légy szíves. Nekem van erről egy véleményem, meg gondolatom, mert az csillog-villog, hogyha rásüt a nap, de hogy ez elfogadott?
Hát igen, hát hogyha rásüt a nap, a sejjem is csillog-villog, azt össze lehet keverni.
De másképp.
Másképp, igen. De nyilván, hát a műszálas anyagokat én sosem javaslom. Az én repertoálomban nincs is. Természetesen az inkább már a konfekcióra jellemző, egy komoly szabóságba, akik biszpókkal foglalkoznak, lehetetlen, hogy műszálas anyagot találják, ki van zárva. Sőt, és mondom neked, de valószínűleg, ha most mondhatom azt, hogy a bélés anyagok is, van egy világhírű olasz cég, a Bemberg, ez egy település, és ott csinálják a világ legjobb bélésanyagát, az a legdrágább wow. is, a Cupro Bemberg, az ennek a neve. Na most ez olyan, mint amikor a te autódra Michelin, vagy Goodyear, vagy Pirelli gumit kérsz, és ez a Cupro különben, ez egy nagyon érdekes rézoxidból vonnak ki. Ez egy vegyi eljárásra készül, most a pontos összetételét azért ne kérdezz tőlem, de az biztos, hogy ez olyan anyag, ami nagyon, nagyon finom, és nagyon nehezen kopik. Mert ugye hiába van neked egy szép zakód, egy tweed zakó, biztos ismered a tweedet, meg nagyon sokan ismerik, az hogyan három generációs. Úgyhogy az, hogyha jó még a fiadra, vagy az unokádra, az is voltatja, de a bélés már háromszor megadja magát. Ha Cupro van benne, a Cupro bélés van benne, ha nem is Bemberg, de Cupro, akkor az elég jó bírja, úgymond az sokat kibír, az mondhatom azt, hogy egy generációt kibír egy jó Cupro bélés. Általában a bélés szoktam cserélni, mert a külső szövet nagyon jó, de a bélés viszont, hogyha nem Bemberg, akkor ott cserélni kell. Úgyhogy hát
a szabósági kultúráról most ennyit, beszéljünk egy picit arról, ami az elérhetőbb, a konfekció. Itt hogyan lehet elindulni jó irányba?
A különbség még az, el kell, hogy mondjam, a kézzel készített bespoke öltönyök és a ready to wear, a konfekció öltönyök között, az, hogy a kézzel készített bespoke öltönyökben olyan vetexrészek vannak, amik egymáshoz vannak öltve, a konfekcióban, a ready-to-wearben ragasztott anyagok vannak. Biztos sokan, hogyha hallják ezt a beszélgetést, biztos sokan tudják, hogy rengeteg férfinak már én legalább sokszor találkoztam, fölhólyagosodik a mell része.
Igen.
Ez azért van, mert nagyon rossz ragasztóanyagot használnak bizonyos országokban. Bármelyik nyugat-európai országban, ahol gyártanak konfekciót, a ragasztóanyagok általában nem olyan jók. És akkor persze veszel egy szép öltönynek, szép a külső szövete, még a bélése is jó, persze nem benne.
És ott spórolnak, ahol tudnak?
Hogy?
Ott spórolnak, ahol tudnak?
Hát valójában, hogyha, hát persze, hogy spórolásnak is vehetjük, de árérték arányosan is kell adni egy ilyet, mert nyilván, hogy amelyikben drága külső szövet van, mert ugye ezeket a híres termékeket sokan ismerik, hogy Ermani Gildo Zegna, Nino Cerruti, ezek mind valamikor csak szövetségek voltak. És most már gyártanak konfekció, vagy bocsánat, nem, ezek a úgynevezett félkonfekció, vagy ez a úgynevezett mélytömeg pázsört, meg a konfekciót, de nem használnak ragasztott anyagokat, szóval úgymond ilyen félúton vannak a dolgokkal, akkor nagyon szép gomblukakat vannak rá, olyan, mint a kézi gombluk lenne, de kézi reprodukció. Ez arra komoly, hogy egy ilyen gép, én Olaszországban nem egy helyen már láttam ilyet, hogy ez a gombluk kivarró gép olyan gyönyörűen varja, hogy tényleg szakembernek kell lenni ahhoz, hogy megállapítsd, hogy az kézzel van varva, vagy géppel. De nyilván, hogy a konfekcióban azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon egyszerű gomblukak vannak, ami ugye az is szebbé tudja tenni egy zakót. A szépek a gombok, szépek a gomblukak rajta. Van olyan, hogy valamikor más színnel varnak ki, mit tudom, egy gomblukat. Van olyan is, amikor mit tudom, egyik gomblukat pirossal varják ki, ez egy ilyen megkülönböztető.
Én nekem arról mindig az érzésem, hogy egy 2000-es években volt egy ilyen idősáv, amikor ez divat volt, de aztán egyszer csak az már ugye elmúlt. Tehát ez nem a klasszikus divathoz köthető.
Nem, abszolút. De még amit ezt szeretnénk mondani, ami nagyon fontos, hogy 150 munkaóra egy bespoke öltöny elkészítése. Na most 150 munkaóra alatt egy ready to wear, egy
konfekció
öltöny, az 150 munka, a több száz kijön a gép alól. Emberi kéz alig nyúl hozzá.
Wow.
Úgyhogy... Hát tudom, vannak bizonyos varrás, ahol ott ülnek a varrónők Távol-Keleten, meg itt-ott-ott, és varják össze ezeket a márkásabbnak nevezett öltönyöket, amely nincs is baj, csak akkor van a baj, hogyha egy ilyen olcsó ready-to-wear öltönt, egy ilyen konfekció öltönt esetleg mondjuk méltőmezsőr áron adnak, vagy egy ilyen fél szabósági, fél konfekció áron adnak. Szóval itt nyilván, hogy az árak és a minőség, óriási káosz van. Ugye hát ezt
igen.
Szoktam mondani, hogy körülbelül úgy néz ki, mint az autópályán futnak az autók, a Bentley és a Rolls-Royce után jönnek még jó autók, Mercedes, BMW, Audi, és aztán jön még ugye a alsóbb kategória, és hát az autókban az emberek el tudnak igazodni, de a ruhákban nem. Ezt is ketté lehet választani, hogy az olasz szabóságok és az angol szabóságok. Az angol szabóságok azok főleg a konzervativizmusokról egy kicsit töltöttebbek, testesebbek. Ugye az olasz szabóságok könnyedek. Az angol szabóságok azok olyan vetegszekkel dolgoznak a merészeknél, lószőr, különböző 3-4 réteg, ami időtállóbb természetesen, de nem olyan könnyű. Na most az olasz szabóságok, ugye megint Armanit idézem, hogy ő kibeleszt az olasz zakókat.
Nincs benne, a legtöbb olasz zakóban, ami kézzel készült, nincs váltömés.
Hát van, de nagyon pici. Valaminek kell lenni, valami van,
csak
te nem érzed. Egy picike van, igen, de semmiképpen nincsenek a merészek. Az olasz szabóságok hihetetlen jók. Ott is három részre lehet szedni az olasz szabóságot. A Firenze és a milánói, ez így egybe mosódik. Van a római és van a nápolyi. A firenzei szabóságokhoz tartoznak híres szégek, van a Caraccini, van a Belvest, van a Davenza, a római szabóságban van a Cifanelli és a Brioni. A Brionit azt már nagyon sokan ismerik. Hát ezelőtt 30 éve, ma ilyet mondtam, hogy Brioni, még azt gondolták, hogy valakinek szidom az anyját. És van a nápolyi, a Keaton, ami szintén a két legnagyobb top, a Brioni és a Keaton, és hát akkor most beszélnék a londoni szabóságokról. A londoni szabóságokat egy síkon említeném, az a Severo-i szabóság Londonban.
De sose tudom, a Severo az egy magát a stílust jelöli, vagy az egy...
Hát az egy nagyon régi szabósági utca. Most már olyan drága az utca, maga az utca, hogy ezek a szabóságok már csak az üzlethelyiségüket tartják pár négyzetméteren, és a műhely már kint van a város szélén.
Aha.
És hát itt nagyon híres szabóságok vannak, ahol különben királyi beszállítók. Itt tulajdonképpen olyan árak vannak, ahol a világ összes tájáról járnak ide híres művészek, gazdag emberek, mert egy öltöny az a csillagoség különben, de általában az alapár az ilyen 6-8 ezer font. Az alap. Innen a csillagoség a teteje. De azt kell, hogy mondjam, hogy a Szeviro az a bispokot csinálja, ott oda-vissza kell menni, ott nem lehet az, hogy odamész és belebújsz egy öltönybe, hanem egyszerűen bemész, fehér kesztyűvel jönnek, lesegítik az akódat, megkínálnak egy jó francia pezsgővel, és megbeszélik, hogy mit szeretnél. A Brioninál, a Kitonnál, ott vannak késztermékek, és ott is csinálnak méreted, az a mértő mezsor, ahol megmérnek rajta.
Megvan az alap, és
ráigazítják. Megvan az alap, és úgy csinálják, igen. Na minden esetre ezek csodálatos dolgok, csak sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon kevés embernek elérhető ez a magas szintű szabósági kultúra.
Akinek viszont nem elérhető, hát, az hogyan tud igényesen öltözni? Tud azért ő is, nem?
Hát, hogy a fenébe, a konfekció öltönyök azért azok nagyon rendben vannak.
Hoztál a muníciót?
Hát hoztam. Hát kérlek szépen, mivel ilyen sznob dolgokról beszéltem most, tényleg ezek a horrorárokon, így a Oscar Wilde-tól hoztam egy mondást, hogy én nem vagyok sznob, csak mindenből szeretem a legjobbat. A másik mondásom az Edmund Burke-tól van, a múlt századi angol filozófus, aki azt mondta, hogy a királynő vagy a király bárkit lovaggá üthet, de gentleman nem faraghat belőle.
Bakos János volt itt velünk, köszönöm szépen, János, a beszélgetést ma is.
Köszönöm a lehetőséget.
Folytatjuk hamarosan a szabad esélyt, maradjatok még.